Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Rihárd, vendégünk ma este Csaba László közgazdász egyetemi tanár. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az elmúlt hetekben, hónapokban sorra jöttek ki jobbnál jobb adatok a magyar gazdaságra vonatkozóan, ugye GDP adat, inflációs adat, munkanélküliség adat, és tegnap éppen ugye költségvetési, ez a központi költségvetésnek a hiánya. Mit vetítenek ezek előre?
Hát ugye két dolgot kell ennél figyelembe venni, egy vagy hármat is. Ugye először is minden jó adatnak kerülni kell, mert annyi rossz adat volt az elmúlt időszakban, hogy mindennek kell örülni. Ugye itt folyt egy vita, hogy az idei növekedés 1%, vagy másfél lehet. Most ennél egy lényegesen jobb adatnak nyilvánvalóan örülünk. Tehát egyfelől ez mindenképpen jó, és ezt el kell ismerni. Ugyanakkor hát két mozzanatra mindenképpen föl kell hívni a figyelmet. Ugye az egyik mozzanat, hogy nagyon alacsony szintről indulunk, tehát ha ez a növekedés ütem megmaradna az idei évben, az azt jelenteni, hogy jövőre, tehát 2015-re a 2006-os szintet érjük el. Az azért azt mondanám, hogy ilyen történelmi távlatba helyezzük, akkor a 2006-tól 15-ig egy elvesztegetett évtizedről van szó. Hát a Japánnak vagy más országnak a kapcsán ezt mondani szoktuk, tehát azért látni kell, hogy ez egy hosszabb távban nézve még nem olyan nagyon nagy eredmény. És hát ezzel összefüggésben azt is kell látni, hogy most ez a 3,9%, ez egy negyedéves adat, amiben számos egyedi tényező játszott szerepet, ezt mindenki elismeri és hangsúlyozza. Következésképpen ugye nagy hiba lenne a statisztikusoknál, ugye a kezdők hibája az, hogy veszünk egy nagyon rövid időszakot, és azt nagyon hosszú időszakra vetítjük előre. A statisztikában az a szabály, hogy ha van egy egyévre vonatkozó adatunk, akkor az egyévről legfeljebb 3 hónapra tudunk előre jelezni, tehát 3 hónapból ugye még egy egész hónapra se tudunk előre jelezni, tehát ezzel óvatosan kell bánni, és azért is hozom én ezt föl, ezt a statisztikai közhelyet, mert a közéletben úgy látom, hallom, hogy elszaporodtak azok a beállítódások, hangulatok, nyilván az országgyűlési, illetve a Európa Parlament és a még előttünk álló önkormányzati választásoktól nem függetlenül, amelyek ugye azt mondják, hogy most túljutottunk minden nehézségen, ez így fog tovább menni. Ez egy elhamarkodott megítélés lenne, és azt hinném, hogy alkalmat adna arra, hogy esetleg a döntéshozók úgy gondolják, hogy most már további döntéseket nem kell hozni, hanem hátra lehet dőlni, és élvezni kell azokat a pozitívumokat, amit a gyorsuló gazdasági növekedés nyújt. Mindenki tudja, hogyha több van, abból többre lehet fordítani, mindenki tudja azt is, hogy az infrastruktúrától a fogyasztásig milyen sokféle célra nem jutott az elmúlt években. Valaki megnézi a gépkocsi parkot mondjuk Magyarországon, akkor azért elborzad azon, hogy ennek akkor összetétele milyen. Tehát azt hinném, hogy nagyon éhesek vagyunk a sikerre, magamat is beleértve, ám de ebből nem következik, hogy ez már így be is fog következni, és hogy rendkívül nagy hiba lenne, hogyha nem vennénk számításba azokat a tényezőket, ami az egyre javuló teljesítménynek ellenállhat, külső és belső tényezőket, és hát mindenek előtt, amit említettem, hogy ez azért még nem egy akkora áttörés. Tehát ahogy azt mondjuk, hogy mondjuk Észtország vagy Lettország a nagy transzformációs visszaesést követően mondjuk a szovjet korszakbeli nemzeti termékének körülbelül a felén állt, és ehhez képest most a észtek körülbelül a szovjet korszakhoz képest egy 25-tel lettek körülbelül 20%-kal fölötte vannak, ami azt jelenti, hogy egy nagyon nagy visszaesés után egy óriási föllendülés volt. Nem volt balti csoda, de van nagyon határozott előremenete, amelyiknek a része, hogy minket is leköröztek már a észtek, és utolértek a lettek, ami történelmileg soha nem volt így. És ezt mutatja, hogy nekünk van egy teljesítményünk, de azért ez a teljesítmény nemzetközi egybevetésben nem annyira lenyűgöző.
De egyébként önmagában az, hogy ugye mégiscsak a várakozásnál nagyobb volt ugye a harmadik negyedében, ez a második negyedében, bocsánat, 3,9% volt, ugye a gazdasági minisztérium 3,1%-kal számol erre az egész évre, és még akkor is, hogyha ez a 2006-os szint elérését teszi lehetővé 2015-re, ahogy ön mondta, az, hogy elindult a növekedés, ez még valóban nem ad arra alapot, hogy azt mondjuk, hogy a mély pontot elértük, és megtörtént azonnal való elrugaszkodás?
Az meg 2013-ban elkezdődött a növekedés, tehát az, ez, a, amit megélénkülésnek hívnak a konjunktúra politikában, az akkor elindult, és akkor sok vita volt, és én is kaptam hideget, meleget, amikor ezt a 2013 első negyedévében már találtam nyilatkozni. Most meg azt látom, hogy ahogy lenni szokott a rövid távú folyamatok elemzői, most mint hogyha túlságosan is átestek volna a lótus oldalára, és most csak a szép oldalát látnák ennek a dolognak. Hát egy alacsony szintről lehet növekedni. Az fontos tehát, hogy megindult a növekedés. Az is fontos, hogy nem egy tényező húzza, hanem ebben a beruházások játsszák a meghatározó szerepet, tehát 3,9%-os növekménynek a kétharmada az beruházás, ezen belül építőipar és ipar, ami azt egy jó irányú változást mutat, hasonlóképpen a munkanélküliségnek a csökkenése azt mutatja, hogy egyre több az olyan vállalkozás, amelyik a jövőjét bizakodva szemléli, új munkatársakat állít be, és most már nem csak a közmunkából van, hanem közmunkán kívül is van egy 70 ezer főnyi többlet foglalkoztatás, ez jó jel. Hasonlóképpen, hogy az infláció emellett csökken, a kamatszínvonal valószínűleg elérte a lehetséges legalacsonyabb szintet, tehát ezek együttesen abban az irányban mutatnak, és emellett a fogyasztás is nő, ha nem nagyon dinamikusan, de hát 2,5%-kal nőtt a fogyasztás, az azért együttesen azt mutatja, hogy akkor minden mutató egy irányba húz, exportról nem beszéltem, de az is, ezek együttesen azt valószínűsítik, hogy 2015-ben, és ha csak nem jön valami nagy megrázkódtatás, 16-ban is lesz növekedés, és az a stagnálás éveihez képest, vagy ugye 2009 után volt 2012-ben egy legtöbbünket meglepetésként érő újabb visszaesés, tehát ahhoz képest ha csak 1 vagy 2% a növekedés, annak is kell örülni. Csak nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy ez már olyan, mintha kelet-ázsiai szintű, vagy a elmaradott országokat jellemző nagyon gyors növekedés lenne. Hát India a gazdasági növekedése lelassul, de az még mindig 4%, de úgy, hogy éves szinten, és az egy lassulás a korábbihez képest, és más példákat is lehet mondani. Afrikai növekedés is 4%-ot meghaladja. Azt mondjuk, hogy az idei évben lesz 3, a tavaly évben volt 1, akkor örülünk neki, 2015-ben is lesz egy pozitív szám, amíg gondolom, hogy 2-2,5 körül lehet, az egy, azt jelenti, hogy a 13-14-15-ben 3 éven át volt növekedés, miközben mondjuk Franciaországban nem volt, Görögországban nem volt, Spanyolországban nem volt, Írországban nem volt, Nagy-Britanniában nem volt, akkor ez így rendben van, csak azt látni kell, hogy a mi teljesítményünk az főként ahhoz képest jó, hogy a többieké milyen gyenge.
Ha már itt az óvatosságról szó esett, és ugye azt mondta, hogy ez mindenképpen fontos, mit tart most a legnagyobb kockázatnak növekedés szempontból, ha csak a növekedési pályát nézzük?
Hát 2-3 dolgot mindenképpen kockázatosnak tartok. Az első az, hogy adottnak veszik a növekedést, és az egy régi szokása a magyar pénzügyi tervezésben, hogy még be nem folyt jövedelmet elosztják előre ilyen-olyan fejlesztésekre. Mindenki tudja, hogy igények végtelennek, és ezek jelentős részben jogosak, az egészségügytől kezdve a tudományig, az infrastruktúrát, a vasútfejlesztés, mindenki tetszés szerint tudja ezeket sorolni, tehát mindig van helye a pénznek, de ez még nem folyt be. Egy-kettő, hogy lebecsülik a nemzetközi kockázatokat, tehát a mostani növekedést egy egészen kivételes világgazdasági helyzetben értük el. Ez egy kegyelmi állapot, amikor az amerikai gazdaság, a kínai gazdaság, a feltörekvő piacok elsősorban afrikai országok és Ázsia gazdasága növekszik, emellett a kamat történelmi mélyponton van. Az Európai Központi Bank irányadó kamat a 0,1% betéti kamatok negatívak. Hát ez a 33-as válság mélypontján volt, ez így már Angliában, ami összehasonlítható ehhez. Azért egy olyan helyzetet, amikor a piacok dinamikusan nőnek, a forrásszerzés költsége meg alacsony, előrejelezni, hát lehet olyan értelemben, hogy hát, az ember reménykedik mindig a legjobbakba, de hát, hogy effektíve erre építeni a tervet, az valószínűleg felelőtlenség lenne. És a harmadik mozzanat, hogy valószínűleg hát háttérbe szorult itt az elmúlt időszak sok gyors intézkedések között, hogy a gazdaságpolitika egészében van egy koherencia, ilyen összhang, ilyen nem akarok mellé beszélni, nagyon sok rögtönzött intézkedés történt, aminek mind van logikája, de egy egységes képbe nem állnak össze. És az ember azt mondja, hogy egy ország, amelyik már ugye 0,2%-os az éves inflációja, ott tovább akarják csökkenteni a rezsit. Az egy nem igazán végig gondolt kezdeményezés, mert lehet, hogy egy idő múltán az majd jót fog tenni, meg az is tudom, hogy sok mindenkinek ez jó, mert én is gázzal fűtök, tehát nekem akkor a kisebb a gázszámlám, akkor ez jó, de attól még jó meg kellene gondolni, hogy nem lesz ennek olyan hatása, hogy akkor a magyar gazdaságban defláció alakul ki, ennek összes kedvezőtlen a hatása, most van-e itt ennek az ideje tovább erőltetni, vagy pedig hát egy később időszakra halasztva ezt a lépést még megőrzik a gazdaságpolitikának a hitelességét. Tehát csak egy példát mondtam, sok mást is tudnék mondani, hogy a gazdaságpolitika egészében a kiszámíthatóság, az előreláthatóság, a vállalkozások és a háztartások számára perdöntő tervezhetőségnek a szempontja nem érvényesült eddig előképpen, és ez azt hinném, hogy visszatart olyan fejlesztéseket, amiket egyébként mondjuk azért éppen, mert a kamat olyan olcsó, meg megnőnek a forrásszerzésnek a lehetőségei, akár meg is valósíthatnánk. Nem fogják megvalósítani, mert nem azért nem fektettek be eddig sem, mert hogy nem bírták a forrásköltséget, hanem mert inkább bizonytalanok voltak a jövő tekintetében, és amit ebben a kormányzat tenni tud, nem csak a kormányzat alakítja, hát a világ kamatszintjét, azt nyilván nem a magyar kormány alakítja, és az összes többi, amit elmondtam, a műszaki fejlesztés üteme, Európai Központi Bank, és ki tudja még mi minden olajár, és a kávéár, és az összes többi a dollár, euró árfolyam, ezt nem a magyar kormány alakítja, de azért, hát amit mi alakítunk, mert a hazai szabályozók, azért abban lehetne egy nagyobb fokú átláthatóság, és ez, hogy ez nincsen, ezt nem csak én látom problematikusnak, ha megkérdez bármely befektetőt, kicsit közepeset, nagyot, külföldit, belföldit, ezt fogják mondani.
Ha már itt a forrásszerzés költségeit említette, mit gondol, sokat beszéltünk itt részben önnel is, és más gazdasági szakértőkkel is itt az arénában, hogyha a devizahiteles kérdésnek a rendezése lezárul, a bankok túl vannak ezen a kérdésen, utána nagyobb léptékben leindulhat a hitelezés, és sokak szerint ez például az egyik gátja a növekedésnek.
Hát azt hinném, hogy még ezen egyáltalán nem vagyunk túl, és ez egy a mai ismeretek szerint azért legalább egy 900 milliárd forintos költséget fog jelenteni a bankszektornak, az nem olyan nagyon kevés, már a bruttó hazai termékhez képest sem olyan nagyon kevés. Ez ugye 3% a bankrendszernek a mérleg főszegéhez képest, meg még több 10 fölött van. Hát ez egy megrendítő erejű ütés a bankok szempontjából, és azt azért föl kell dolgozni. Én úgy tudom, hogy nagyon kevés bank van, amelyik felkészült, amelyik elő mennyiségű céltartalékot képzett az elmúlt időszakban egy ilyen léptékű elrendezésre. Ugye példája annak, amiről az előbb beszéltem, mindenki tudta, hogy a kormány nem barátja a devizahiteleknek, a kormány közeli elemzők régóta emlegették, hogy ez egy hibás termék, most akár így van, akár nem, ha sokat mondják, akkor egy idő után vélhető, hogy lesznek ilyen intézkedések, de ekkora léptékű újabb intézkedésre szánjon el magát a kormány, erre szerintem a legtöbb pénzintézet nem készült, az azt jelenti, hogy idei évben méretes vesztesége van. Ennek következtében, amit hallunk, ugye, hogy a Citibank megszüntett egy csomó fiókot, de hát más bankoknál is az ember jár vidéki városokba, akkor látja a bezárt bankfiókokat, de Budapesten is, ugye épp a Kereskedelmi Banknak az egykori, ugye 8 emeletes épület a Higadó téren, ott áll évek óta üresen, és sok más példát is lehet mondani. Ez annak a jele, hogy a bankok azért nem jutnak olyan könnyen át ezen a devizahiteles dolgon, mint ahogy a közbeszédben mi ezt szeretnénk. És hát tegyük hozzá, hogy szerintem még nem is ez a legsúlyosabb gond, hanem a legsúlyosabb gond, amit a szaknyelven mérleg kiigazításnak hívnak, tehát a bázeli szabályokat úgy szigorították a válságra való reakcióként, hogy szerintem most túlbiztosítanak, korábban nem eléggé, most meg túlbiztosítanak, és hogy nagyon nagy mértékű tartalékokat kell képezni, és el kell érni, hogy a kihelyezések és a betétek aránya egymásnak megfeleljen. Ezt el lehetne elvileg úgy érni, hogy a tulajdonosok is iszonyú nagy tőke injekciókat adnak a bankoknak, amiket egyébként adnak. Hát most a külkereskedelmi bank tulajdonos változtatása kapcsán ugye szó esett arról, hogy a bajorok 270 milliárd forint összegűket beletettek ebbe a bankba. A másik lehetőség meg, hogy csökkentik a hitelezés. Most én azt gondolom, hogy ha a bankok komolyan veszik, amit az ő elemzőik szoktak mondani, nevezetesen, hogy Magyarországon és a közép-európai régióban véget ért a gyors növekedés időszaka, egy tartósan alacsonyabb növekedési ütemre, lassabban bővülő külkereskedelemre, lassabban beáramló működőtőkére kell számítani, akkor az azt jelenti, hogy a bankok óvatosak maradnak a következő 2-3 évben is a hitelezéssel, és hát ezt, ha ez így van, akkor pusztán a nagyságrendek miatt a kormányzat és a jegybankok még olyan lendületes, nem konvencionális, vagy ahogy most szép új magyarul mondjuk unorthodox intézkedésekkel sem tudják ellentételezni. Két okból, egyrészt, mert a piac túlnyomó részét a magánszereplők határozzák meg, és a magántulajdonosi érdek határt szab annak, hogy mennyit lehet kitenni, meg a bázeli szabályozás. És másfelől fönnáll az a helyzet, amit ugye rendszeresen emlegetnek, hogy nem annyira a forrás szűkös a bankoknál, mint amennyire a vállalkozások nem tudnak igazán jó, megbízható, szolid fejlesztéseket ajánlani, és akkor a bank nem azért nem hitelez, mert nem akarna rajta keresni, ugye a bank az nem Kozma Imre atya Máltai Szeretetszolgálata, Levendel lelkésznek az Ökumenikus Szeretetszolgálata, hanem profitorientált intézmény. Gondolnám, hogy emiatt is, ha egy mód lenne rá hitelezni, mert a vasárnapi zárvatartásból csak egy darabig lehet élni, és ez most már elég sokáig tartott, de ha nincs projekt, hát akkor bármelyikünk, ha végig gondolja, én ülnék ott a hitelbírálónak a helyébe, bejött valaki, nagyon kedélyes, nagyon barátságos, nagyon szép tervei vannak, de ezeknek a terveknek a realitásában személy szerint mélységesen kételkedem, aláírhatom én akkor a hitelszerződést. A felelősségem tudatában már annak van egy erkölcsi része is, azért ha valaki úgy van vele, mint Mihály Fekete János, hogy egy év alatt megbuktat egy izraeli bankot Magyarországon, akkor azért hát ő is az életének utolsó 15 éve már nem jutott bank közelében, mert fekete listára tették a fekete elvtársat. Tehát akkor már csak emiatt is, most a bankszakmai szempontokat nem számítva, én nem biztos, hogy aláírnám ezt az álmodozó szemű kollégának a terveit, hogy ő majd a gyógyvízben, vagy az akármiben, a kruzslásban, vagy Isten tudja, miben látja a jövőjét. Tehát ez egy súlyos strukturális probléma, egyáltalán nem csak Magyarországot érinti, mert ez érinti Lengyelországot, ez érinti Németországot, ez érinti Csehországot, talán Törökország az egyetlen általában Kelet- és Dél-Kelet-Európában sorolt piacok között, ahol ez nem jelent gondot, mert ott olyan ütemű a gazdasági növekedés, hogy ott nyilván erőteljes hitelezésre van mód, de már Oroszországban évek óta stagnál a gazdaság, nincsen. Ukrajnában egy durva kétszámjegyű visszaesésre számítunk az idei évben, nincsen. Tehát amit mondani akarok, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy ha most még levisszük a kamatot, a forint kamata legyen ugyanannyi, mint az euró, 0,1% a bankok elkezdenek hitelezni. Amit elmondtam példa, akkor én akkor se hiteleznék, nem bízom a illetőnek a tervében. Vagy azért nem bízom benne, mert nagyon alacsony hozamot ígér, nem akarok semmit prejudikálni, de a mezőgazdaságban azért általában inkább alacsonyak a hozamok, vagy azért, mert olyan magas hozamot ígér, hogy az csak a bűnözésből lehet megteremteni, és hát ha valaki vigyáz a jó hírére, bűnözőket nem hitelez.
Ha már itt a kockázatoknál tartunk, azt mekkora, hogy milyen súlyú kockázatnak tartja, hogy ez a 3,9%-os GDP növekedési adat, ami ugye a második negyedévre vonatkozik, ez ugye az Európai Unióban az egyik legjobb, hanem a legjobb volt, és például a legfontosabb exportpiacunkon Németországban inkább stagnálást mutatnak a számok.
Hát nincs közvetlen függvényszerű kapcsolat a német és a magyar konjunktúra között, mert ugye mi nagyon kicsi részét, szeletét birtokoljuk sajnos a német piacnak, de az biztos, hogy igaz, hogy egy tartósan és szerkezeti okok miatt stagnáló német gazdaság az nem tudja a magyar gazdaságot húzni, és hogy hát az a gondolat, hogy keresünk új piacokat, az én teljes szakmai pályafutásomat ugye átlengtem, ilyen külkereskedelmi szakot végeztem az egyetemen, mert nekünk is tanították, hogy hát Európa az túlságosan szűk, és hogy vannak a távoli piacok, ez azért nem nagyon tudott bekövetkezni, mert mindenféle hát korlátjai vannak, logisztikai, pénzügyi, szervezeti, hogy hova tudunk mi eljutni, és ennek következtében ha az Európai Unió nagy gazdasága, ami a mi nagy piacaink, tehát elsőben Olaszország és Németország, kisebb részben Svájc, Ausztria gazdaságában egy lassulás van, akkor azért ez azt jelenti, hogy piaci oldalról nincs meg egy akármekkora növekedésnek a lehetősége, és hát erre is gondolok, hogy azért a külső piacnak a korlátait azt figyelembe kell venni. Ebben a külső piacban eminens módon benne van a keleti nyitásban kiemelt szerepet játszó Oroszország, Ukrajna és Kína. Kína nem olyan értelemben, hogy ők most stagnálnának, de hát az ő viszonyaikhoz képest ugye szinte megfeleződött a növekedés, és ott kibontakozóban van egy pénzügyi válság is. Tehát azt hinném, hogy ez egy jelentős, korlátozó tényező, nem elvileg, hanem konkrétan abban a szerkezetben, abban a versenyképességben, amit a magyar gazdaság felmutatott, amit az autó kapcsán elmondtam, az mindenre igaz. Tehát nem csak autót nem cseréltek az elmúlt 6-8 évben a magyarok, hanem hát gépeket, számítógépet, mindenféle olyan kütyüket, aminek a révén a világban ez a virtuális piac az interneten keresztüli értékesítés lendületesen növekszik, az ugyanúgy nem jött be hozzánk. Következésképpen hát ezek a makroadatok, amiről beszélünk, ha nem is vastörvényszerűséggel, de azért korlátozzák, hogy milyen lehet a magyar növekedés, és annak a középértéke az inkább 1,5-2%, mint ennek a duplája.
Mint a belső piac valamelyest tudja ezt korrigálni? Tehát van lehet akkora tartalék mondjuk 2015-ben, hogyha mondjuk Németországban és Olaszországban, tehát a fontosabb exportpiacainkon ez így marad, akkor ezt korrigálja?
Hát a magyar fogyasztás az olyan hosszú idő óta stagnált, hogy annak az élénkülése biztos, hogy jelent egy tartalékot, hát most durván véve ugye a bruttó hazai terméknek a 4/5 a fogyasztás és az 1/5 a beruházás, tehát következésképpen a fogyasztásnak az enyhe élénkülése az lehetőséget biztosít, különösen a kis és közepes cégek számára, de látni kell, hogy ez átmeneti, tehát akkor lehet ezt a belső fogyasztást tartósan növelni, emellett a kivitel is jön, és amint van egy élénkülés, a behozattal is meg fog élénkülni, korszerűsödni fog a termelésének hatására. Ugye inkább a 2000-es években tapasztaltak, meg a 90-es években tapasztaltak lesznek a jellemzők, tehát hogy növekedés, külkereskedelmi hiánya, semmint stagnálás, külkereskedelmi többlettel, ami az elmúlt éveket jellemezte.
Csaba László közgazdász, egyetemi tanár az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.